Kedves gyülekezet és kedves vendégeink! Ezeken a vasárnapokon, amelyikből most ma a negyediknél tartunk, azzal a kérdéssel foglalkozunk a Szentírás alapján, hogy kinek vallották a feltámadott Jézus Krisztust az első keresztjének. A mai témánk a Cselekedetek könyvének 17. részének első 7 versére alapozódik, ezt szeretném elolvasni. Azt tűnik ki ebből, hogy az első keresztjének királynak látták Jézust. Olvasom itt az igét, Cselekedetek 17:1-7. Miután pedig az apostolok átmentek Amfipoliszon, Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol a zsidóknak zsinagógájuk is volt, Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és 3 szombaton át vitatkozott velük az írásokból megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni, de feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek néktek. Némelyek azok közül hittek és csatlakoztak Pálhoz és Síláshoz, valamint az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységtől felindítatva, és maguk mellé véve a piaci népségből némely gonosz férfiakat, csődületet támasztottak és felháborították a várost, és a Jáson házát megostromolva igyekeztek őket kihozni a nép közé. De mikor őket nem találták, Jásont és némely atyafiakat a hívők közül, elvonszolták a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek, akiket Jáson házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivel hogy mást tartanak királynak, Jézust. Kedves testvérek, valaki jogosan mondhatná, hogy ez nem az első keresztények hitvallása, hogy Jézus király, hanem ezt mondják róluk, és arról, hogy ők mit hisznek, mások. Itt az ellenséges érzelmű, felháborodott tesszalonikai sokaság bizonyos vallásos vezetők befolyásának engedve. Talán 15 éve annak, hogy egy nyugati keresztény elkötelezettségű gondolkodó azzal állt elő, hogyha olyan művelt és nagyszerűen fejlett lett volna a társadalom az Úr Jézus feltámadását követő néhány évben, mint ahol most tartunk, talán megtörténhetett volna, hogy valaki az akkori kritikus emberek közül eljusson valami közeli bolygóra, és onnan visszatekintsen az embervilágra és azokra az eseményekre, amelyek éppen akkor zajlottak. Kivégezték a názáreti tanítót, állítólag feltámadta halálból, de hát néhány hitvány képzettségű halász, meg más egyszerű ember volt a követője. Vajon, hogyha egy közeli bolygóról, vagy valami más égi testről le tudott volna nézni egy akkori értelmes kritikus, milyen jövőt jósolt volna a Krisztus követők is félénk és mindenféle egyszerű emberből összetákolt társaságnak, ha figyelembe veszi, hogy a római hatalom akkor élte fénykorát, az akkor ismert világnak az ura volt, ugyan mit jelenthetett egy ilyen szedetvedett társaság? A hatalmas római birodalom ma szemben milyen jövőnek nézhetett elébe? És azt mondta ez a keresztény gondolkodó, ahogy mondtam, körülbelül 15 évvel ezelőtt, hogy ki gondolta volna akkor, hogy ma a fiainkat esetleg Péternek és Jánosnak nevezzük el, míg Cézárnak és Heródesnek, vagy más valami akkori nagyságnak nevezzük el a kutyáinkat. Ezek nem világdöngető tények, de mégis hangosan beszélnek arról, hogy milyen értékváltozás állt be a világba, annak ellenére, hogy egy názáreti ácsmesternek a nevelt fiát királynak képzelték az első keresztjének. De valóban csak képzelődés volt ez? Vajon nem írták-e a régi próféták, akiknek szent könyvekként őrizték az írásait, a tekercseket, az izraeli gondolkodók, papok, tudósok, vajon nem írtak-e arról, hogy Isten azt ígérte, hogy a híres Dávid királynak, aki maga is nagyon egyszerű körülményekből emelkedett a királyi székbe, hiszen a juhok pásztora volt, igaz, hogy a maga korának egy különösen képzett embere volt, nagyszerű zenész, még hárfán is játszott, kiváló költő, Izrael szent könyvének nagy része az ő verseivel van tele, és amellett egy bátor fickó volt, aki még az oroszlánnal és a medvével is megbirkózott, amikor ezek a vadállatok akkor még népes számban laktak, ezek is Izrael földjén megtámadták a nyájat, amelyet Dávid őrzött. Aztán, amikor a filiszteusok híres hősével kellett szembenézni, és az egész izraeli hadsereg félelemtől reszketett, senki sem mert kiállni ezzel a bajnokkal szembe, akkor, mint fiatal fiú, Dávid volt az, aki néhány kövecskével a tarsójában és egy parittyával a kezében szembefordult ezzel a behemót szörnyeteggel, és bámulatos módon győzte le. És amellett azt mondták róla a hölgyek, nem ismerjük az akkori ízlést, hogy Dávid egy nagyon jóképű férfi, értelmes, okos ember, nem akárkiből lett tehát király, amikor ő lett Izrael második fejedelme. De az Isten megígérte, hogy jó lehet, hibái is voltak ennek a Dávidnak, nem csak nagyszerű tulajdonságai és félelmetes híre az ellenség között, és kivívta Izrael szabadságát, voltak hibái is, súlyosak is, olyanok is, amelyekben nem példaképünk, és amelyek miatt sajnáljuk őt, hogy indulatai olyan irányba sodorták el, ahonnan csak az Isten irgalmából térhetett vissza a tisztesség és becsület útjára. De Isten a végén mégis elfedezte az ő vétkeit, és megígérte, hogy az ő utódai közül lesz majd az a király, aki nem csak Izrael népének az uralkodója, hanem az egész világ királya, a királyok királya lesz. aki előtt egyszer minden térdnek meg kell hajolnia, és mindenkinek el kell ismernie, és lesz, aki nem örömmel fogja mondani, hanem talán fog vicsorgatva, de ki kell, hogy mondja, hogy Jézus Krisztus Úr, az örökkévaló, az Atyaisten, a csodálatos Teremtő és Fenntartó dicsőségére. Való és igaz, hogy nem csak ellenségeik vádolták az első keresztényeket azzal, hogy ők Jézus királynak látják, hanem ez igaz volt. Valóban megvallották, hogy ő az, aki átvette az uralmat az életük felett, mert akár szívesen, akár keserű szívvel, akár boldogan, akár szomorúan, de be kellett vallaniuk. Jézus Krisztus nélkül ördögi vonásokat fedeztek fel önmagukban. A bűn uralkodott rajtuk, és ezt az uralmat váltotta fel a Krisztus királynak a hatalma, aki megszabadította őket sátáni természetüktől, Ádámtól öröklött bűnös indulataiktól. Királyi módon tette őket szabaddá. Nem csak immelámmal, nem csak botladozva követni ennek a különös tanítónak és csodatevőnek az akaratát, tanítását és példáját, hanem királyi módon. Már János leírta, az evangélium első fejezetében találjuk meg, hogy jó lehet Jézus úgy jött ebbe a világba, mintha a sajátjába jött, de nem fogadták be az övéi. Ám akik befogadták őt az életükbe, ez mindjárt az evangélium elején, a 12. vers, akik befogadták az életükben, azok hatalmat kaptak arra, hogy Isten gyermekeiként éljenek. A Krisztus alattvalója nem egy minden jogtól megnyírbált, nem egy reménytelen, bukdácsoló életre kárhoztatott ember, akinek valahogy át kell vergődnie ezen a földi életen, és akkor majd talán a mennyországban kárpótolva lesz mindazért, amit itt a földi létben elveszített, vagy elvették tőle. Isten nem így képzeli a Krisztus követőit, a király szolgáit, hanem először is egy királyi mennyegzőnek a vendégei lehetnek. Nem egy temetésre hívja Isten az embert, ahol mindig gyász vár rá, könnyek, szomorúság, lemondás, fájdalmas búcsú, hanem királyi mennyegzőről beszél a Szentírás, és ezt tapasztalták meg az első, de az utolsó tanítványok is. A ma élő, végső időknek a tanítványai is ezt tapasztalhatják meg Krisztus királyi mennyegzőjéről, indulhatnak el a mindennapi életbe. És az is egy olyan csodálatos dolog, hogy ebbe a királyi mennyegzőbe nem a magunk által, vagy a barátaink révén, vagy egyházi elöljáróink révén elkészített szívvel kell jelentkeznünk a Krisztus követésére, hanem az Úr Jézus maga tanította arról, hogy amikor a királyi mennyegzőre hívogatnak, és nem akarnak egyesek eljönni, mert azt a bolond gondolatot adták maguknak, hogy erre ráérünk még, nem kell sietni, majd az életünk végén ráérünk eldönteni, hogy mi legyen tovább. Akkor, amikor a Krisztus tanítása szerint sokan nem mennek el a meghívásra, hogy részt vegyenek egy királyi menyegzőn, mert fontosabb dolguk van, mert éppen vásároltak valamit, amit meg kell próbálni, amit meg kell nézni, amit meg kell vizsgálni, amit szemügyre kell venni, és amire időt kell fordítani, arra nincs idő, hogy a lelkükkel törődjenek, hogy egy királyi meghívónak tegyenek eleget. És akkor a nagy, a gazdag, a csodálatos király, aki maga a mennyei úr inkognitóban. Ez a csodálatos hatalom azt mondja a szolgáinak, menjetek az utakra és az útszéletre, jókat, gonoszokat is, mindenkit hívogassatok be. A feltétele a részvételnek az, hogy valaki elfogadja-e a meghívást. Hát ilyen bolondság lenne, igaz? Istent nehéz a gondolkodásában, a taktikájában utolérni. Én például sose értettem meg, pedig elég sokszor elolvastam a Szentírást, hogy amikor a zsidók a pusztában vándorolva, engedetlenkedve, büntetésből mérges kígyók marását kell, hogy elszenvedjék, az Isten azt mondja Mózesnek, emelj föl egy póznára egy őrzből, egy ércből öntött kígyó formát, és hirdesd ki a népnek, hogy aki feltekint erre a kígyóra, annak nem árt a kígyómarás. Az megmenekül a haláltól. Hát nem bolondság ez? Hát ki tudja az Isten mentalitását utolérni, és megfogni, és azt mondani, hogy én értem. Hát hogy ne érteném? Hát az olyan világos, mint a nap. Nem, nem világos. Soha nem fordult ilyen elő, hogy azért, mert valaki föltekint egy póznára tűzött kígyó formára, hogy azért meggyógyuljon. Csak nem valami titkos kisugárzás van abban az érckígyóban, csak nem valami titokzatos erő hat rajta keresztül, de igen, valami titokzatos erő árad abból a kígyóból, de azt nem úgy nevezik, hogy rádium, vagy valami hasonló rendkívüli sugárzása az anyagnak, hanem ez egy egyszerű próba. Szót fogadunk-e Istennek? Elhisszük-e azt, amit ő mond, akkor is, hogyha nem logikus? Az, aki először talán kész lett volna vitatkozni azon, hogy logikus ez vagy sem, bolondság ez vagy értelmes dolog, utána csak arra kellett, hogy hivatkozzon, hogy kérem, én elhittem, fölnéztem arra a felemelt kígyóra, és meggyógyultam. Én nem tudom, hogy logikus ez, de ez történt, ezt tapasztaltam, gyógyulást. És azóta, ó, mennyiszer adta az Isten a hitnek csodálatos lehetőségét emberek elé, és akik megragadták, akik odaadták a szívüket az Isten iránti bizalomra, aki soha nem csapta be az ő teremtményeit, az megtapasztalta, azok átélték, hogy az Isten szava mindig igaz, akkor is, ha én nem tudom megérteni és logikus rendbe sorolni. Jézus király, amikor a tanítványoktól búcsút vett, megáldotta őket, és eltávozott ebből a világból, felhőt akarta előtt, szemük előtt, éppen csütörtökön volt az ünnepe a Krisztus mennybe menetelének, az se volt logikus. Mert jelentkezhetnének sok százan, és mondhatnak, de kérem, hát, ha Izraelben nappal volt, akkor a föld másik részén, mivel ez egy gömbölyű alkotmány, ott éppen sötét volt. És ha itt fölfelé ment a földhöz viszonyítva, hát a lentiekhez viszonyítva, mit tudunk mondani, milyen irányba távozott ebből a világból, ez nem logikus. Vannak dolgok, amiket nem értünk még, amiket még nem tudunk megmagyarázni. Mennyire örülünk azoknak a dolgoknak, amelyeket már értünk. Milyen büszkék vagyunk a tudományunkra, amely olyan messzire tart már ahhoz képest, ahogy valahol botladozott. Milyen nagyszerű eredményeink vannak, bár még nem tudtuk megfékezni a gonoszság hatalmát, még nem tudtuk kiűzni a háborút és minden betegséget, amely fenyegeti az emberiséget. De azért büszkék vagyunk, milyen nagyszerű dolgokat tudtunk megalkotni, és még mi minden fog megvalósulni, ami ma még lehetetlen. Kudarcaink kiabálják nekünk hang nélkül is, hogy egy nagyobb hatalomra van szükségünk, mint ami a mi rendelkezésünkre áll, egy királyi hatalomra. Krisztus a király, az, aki magára vehette bűneinket, az, aki helyettünk elszenvedhette bűneink büntetését, az, aki meghalhatott, de fel is támadott és él, az a Krisztus akar uralmat venni a mi szívünkben is, és boldog az a szív, amely meghódol előtte, megnyitja az ajtóit, befogadja őt, és innentől kezdve vele akar járni napról napra. Isten áldja meg a mi szívünket is úgy, hogy felismerjük, hogy az, aki itt járt ebben a földi világban csak nem 2000 évvel ezelőtt, akit mi Krisztusként, megváltóként hallottunk, vagy ismerünk is már, az a mi királyunk tud és akar lenni, és királyi ajándékkal tesz minket képessé az ő követésére. Amen.